Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele.
Köszöntöm a hallgatókat, Tóth János András vagyok. Mától új periódikával jelentkezünk 4 hetente, melyben a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik elfogadják a katolikus egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Sorozatunk első részében, először is néhány percben, magáról az akadémiáról, annak történetéről és működéséről adunk egy vázlatos képet. Lázár Csabát hallják.
A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, későbbi ismertebb nevén Szent István Társulat, 1848. május 1-én kezdte meg nyilvános működését. Ez az alapvetően könyvkiadói profilú intézmény ma Magyarország legrégibb könyvkiadója. A társulat kebelén belül Ipoly Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével ez a testület olyan jelentős tudományos tevékenységet tudott maga mögött, hogy 1915-ben Csernok János hercegprímás a hatékonyabb munka összefogására javasolta, a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át Szent István Akadémia néven önálló intézményé, melynek alapszabálya szerint fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek Magyarország prímása. Az 1915-ben létrejött, a Szent István Társulattal változatlanul szoros kapcsolatban maradó tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, kitűnő együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társaságokkal. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkori rektora Erdő Péter rendezte az újjászervezést kánonjogilag is, és készítette el az új alapszabályt. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét. Hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészettörténeti, jog- és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. Egy-egy osztályának rendes, tiszteleti és külső tagjai vannak. Osztályonként 3 tiszteleti és 50 rendes tagban korlátozva a létszámot. A külső tagok létszáma nincs korlátozva. Az akadémia rendes tagjává csak az választható, akit az akadémiának legalább 2 tagja ajánl, tiszteleti vagy külső taggá pedig tudományos, vagy irodalmi érdemek alapján az választható, akit valamelyik osztály ajánl. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
4 hetente jelentkező új sorozatunk első beszélgető társa, Kuminec Géza professzor úr, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, korábbi másodelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Főtisztelendő Kuminec Géza atya, köszönöm, hogy időt szakított erre a beszélgetésre.
Köszönöm én is a lehetőséget, szívesen állok rendelkezésre.
Műsorunk alcíme, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzott, hogy katolikus tudósoknak a tanúságtétele. Géza atyát szeretném az akadémiáról, az ahhoz és annak történetiségéhez való személyes kapcsolódásáról is kérdezni, a jelenről is persze, és biztos kitérünk majd a pályájára, a korábbi kánonjogi oktatói tevékenységre, a kutatási területeire, talán néhány kötetére, és természetesen a rektori egyetemi munkára, tulajdonképpen mindarra, amivel a keresztény világlátást, a keresztény társadalom építését szolgálja. De mindezek előtt az indulásról és az indítatásról szeretném kérdezni Géza atyát, ha mondhatom így, Somogyország szülöttje, hogyan nőtt fel, és hogyan jött a papi hivatás?
Hát falusi gyermek vagyok igazából, és katolikus családból származom. Napi minisztráns voltam 8. általános végéig, de utána kollégiumba kerültem, vidékre, gimnáziumba, hát ott bizony én gyorsan szcientista lettem, és hát hátat fordítottam a vallásnak, és 20 éves voltam, amikor ráébredtem, hogy nem jó helyen vagyok, és akkor egy beszélgetés folyamán ötlött fel bennem, hogy hát nekem mégiscsak talán papnak kéne lennem. És akkor 2 évbe telt, míg küzdöttem magammal, amire fölbátorodtam, hogy hát visszakopogjam magamat, úgymond a katolikus egyházba. És hát így mondhatnám, hogy azok az atyák, akikkel találkoztam, megkönnyörültek rajtam, így fogalmaznám, és elfogadtak. A püspök atya is rögtön felvett a növendékei közé, szóval valami különleges élmény volt, ezt lehet élménynek mondani.
Azt gondolom, akkoriban még Somogy megye a veszprémi egyházmegyéhez tartozott, Géza atya valószínűleg akkor Veszprémbe került.
Igen, a veszprémi egyházmegyében, és akkor Paskai László volt a főpásztor, aki felvett a növendékei közé, csak aztán utána nekem rögtön menni kellett katonának.
És akkor a katonai évek azok megszakították a szemináriumi éveket, majd felszentelése után hogyan alakult a papi szolgálat?
A szentelésem után még 3 évig engem tanítottak. Tehát vissza kellett jönnöm ide a doktori évre, utána 2 év Róma, kánonjogi tanulmányok. Tehát ebben az akkori főpásztorom, Szendi József, és a jogász professzorom Erdő Péter volt a nagy támogatóm.
Akkor rögtön tudományos papi pályára lépett, ha mondhatom így?
Hát igen, mert hogy hazajöttem Rómából, akkor alapította újra Szendi püspök úr a veszprémi érseki hittudományi főiskolát, és engem oda rögtön a tanárok közé beválogatott, és hát nagyon sokféle feladatom volt ott a püspöki aulában is. Tehát voltam a püspök atyának sofőrje, titkára, szertartója, egyetemi lelkész. Ez 3 évig tartott, utána létre tudta hozni a szemináriumot Veszprémben. De egy 2 szeminárium volt egyszerre, volt egy propedeutikus, és volt egy fölsőbb évesek, külön épületben, külön napirenddel volt ez a 2 csapat. Tehát ez körülbelül 80-85 ember volt, és külön kellett a 2 csapatot kezelni, és akkor én ott spirituális is lettem a korábbi tanári munkáim mellett, úgyhogy ennyi embernek voltam 2 éven át a spirituálisa ottan.
Bár csak napjainkban fele ennyi papnövendék lenne.
Azért akkor ugye néhány egyházmegye nem küldte el az első éveseit, de a többiek mind elküldték. Tehát azért az egy csupa elsős csapat volt. Az első évfolyam 63-4 ember volt akkor.
Folytatva a tudományos pályát, a Szent István Tudományos Akadémiát, a Szent István Társulat 1879-ben megalapított tudományos és irodalmi osztályából hívta létre Csernok János herceg prímás 1915-ben. Az akadémia fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek, tehát napjainkban Erdő Péter bíboros úr, aki az elnöki tisztséget is betölti. Géza atya hogyan, mikor kapcsolódott be az akadémia munkájába, és mi az, amit az akadémia múltjából fontosnak tart kiemelni?
Én nagyon meglepetésszerűen kaptam a felkérést, hogy ide jöjjek, még Bolberis Pál professzor úr volt akkor az akadémia elnöke, és mondta azt, hogy hát valakik jelöltek engem, és addig nem is tudtam erről az akadémiáról, és hogy készítsek el egy székfoglaló előadást, és akkor meghatározták, hogy mikor lesz, és akkor tartani kellett egy ilyen előadást. Én akkor kapcsolódtam, mert talán 2008 táján lehetett ez. És a témám talán a lelkiismeret, a keresztény etika tükrébe, vagy valami efféle témát találtam akkor székfoglaló előadás témájául.
A saját munkássága is sokrétű, számos tankönyvet írt, és publikációival is szolgálja az akadémia célját, hogy katolikus tudósként legyen a társadalom javára. Legutóbbi írását például a Szent István Társulat jelentette meg, tudomány, tudományos közélet és tudománypolitika keresztény szemmel címmel a Pázmány könyvek sorozatban, de Géza atya korábbi publikációnak a címei is sokat mondanak. A 2025-ös a tudomány látóhatára és a tudósok államférfiak felelőssége katolikus szemmel címre gondolok, vagy a 2023-ban kiadott a vezetés művészete Krisztus iskolájában címre. Mi az, amit ezekből nekünk, laikusoknak kiemelne?
Hogy milyen témákat választottam, az többnyire az döntött el, hogy mi volt az a legfontosabb hivatal, amit az elöljáróim rám bíztak. Tehát volt idő, amikor papnevelő voltam, akkor olyan típusú munkákkal jelentkeztem. Most viszont hát az egyetem dolgait kell valamelyest hát igazgatnom. Hát itt kínálkozik a téma, hogy mitől katolikus egy egyetem. Hogyan kell egy katolikus egyetemen tevékenykedni? Milyen tudományeszmény szolgálatában állnak a katolikus emberek? És hogy ez a tudományeszmény miért is marad mindig korszerű? Talán ezek voltak, és hát láthatjuk azt, hogy azért a magyar közéletben, a tudományos közéletben is nem mindig van igazi dialógus. Tehát azért azt szeretném elmondani, hogy mi tartozik a mi identitásunkhoz, mi hogyan látjuk és láttatjuk a világot, és hogy a katolikus tudományeszmény az egy, nem egy ideológikus, egy lehatároló, hanem a valódi valóságra igazán nyitott, egy holisztikus dolog. Mi mindenkivel, aki képes és alkalmas rá, valódi igazi párbeszédet akarunk folytatni. Tehát nem azt keressük más ember beszédében, hogy mi az, ami nem igaz, vagy mivel tudnánk fölbosszantani, hanem hát az igazság magvát, amit ő mond, azt próbáljuk megkeresni. Másik szempontunk az, hogy mi általában elolvassuk a nem katolikus tudósoknak, akár vallásos, akár nem vallásos, elolvassuk az írásait, és mindig az vezet bennünket, hogy mi az igazságnak a magva benne. Viszont azt is sajnálattal látjuk, hogy a mi írásainkat a nem katolikusok sokkal ritkábban szokták elolvasni. Márpedig igazi tudományos tárgyilagosságra csak akkor jutunk el, hogyha megismerjük azt a vizsgálandó valóságot. Mit állítanak arról mások, és nem azt keressük, hogy hát ez ostobaság, hanem hogy mi az igazságnak a magva benne.
Egy lelkipásztori szemlélet jellemzi rektor úrnak a publikációit, illetve az előadásait. Volt is egy előadása, aminek emlékszem, az volt a címe, hogy lehetséges-e hit és tudomány párbeszéde. Nyilván erre pozitív választ adott akkor is.
Hát minden tudományban van hit, és minden hitben van tudomány, hiszen ezek egymást, hogy mondjam, kölcsönösen jó esetben erősítő valóságok. Minden tudósnak megvan a maga világnézete, megvan a maga világképe, ami természetesen fejlődésképes, és fejlődnie is kell. És egy nagy feladata a tudósnak, hogy a szaktudományát egyre inkább úgy művelje, hogy meglássa, hogy más szaktudományokkal az milyen kapcsolatban van, és hogy milyen nagy egésznek a sziluettjét adja ez valamiképpen ki. milyen irányban érdemes a valóságot vizsgálni, milyen titkok vannak, ugye a valóság azért titokzatos, és illúzió azt gondolni, hogy az ember egyszerre minden tudó lesz, soha nem lesz. Ezt ma a pszichológusok is mondják igazából.
A laikus hallgatóknak mit tudnánk elmondani arról a tudományeszményről, amit Géza atya is vall, illetve a Szent István Tudományos Akadémia fényében is, milyen üzenetet domborítana ki a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak a tudomány és a hit szerves kapcsolatáról.
Jó esetben a hit és a tudomány egymást erősíti, de mind a kettőhöz fel kell nőni. Miként az embernek is sokféle identitása van, amely megharcolandó feladat is. Tehát alapvetően férfinak, nőnek teremtettünk, megvan a szakmai identitásunk, kompetenciánk, és meg kell lenni nemzeti identitásunknak, meg kell lennie a vallási identitásunknak. Ezek nem automatikusan adatnak az embernek, hanem ehhez segítségre szorulunk, ugye nevelnek bennünket, szocializálnak bennünket, nyilván jó szocializáció, jó nevelés eredménye az a személyiség, aki majd aztán valóban birtokba veszi ezeket az identitásokat. Az igazi tudomány valóban segít bennünket, hogy emberebb emberek legyünk, miként az igaz hit is ebben segít bennünket, és ezek egymást támogatva teszik teljesebbé az életünket.
Ha jól emlékszem, a egyik nyilvános beszélgetésen azt mondta, hogy tudom, hogy hiszek, és hiszem, hogy tudok.
Szerintem nincs olyan tudás, amiben ne lenne hit, és nincs olyan hit, amiben ne lenne tudás. Ez a kettő kikerülhetetlenül ott van az ember életében, ugyanakkor mind a kettőnek örökös tisztulásra van valamiképpen szüksége.